Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke országjáró kampány körútja keretében Nyíregyházára látogatott, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő rámutatott, a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak. Ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden háborúban szenved, és ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb. Ez június 9-e, az európai parlamenti választás tétje, fejtette ki. A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, amellett, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A NATO főtitkárának erről szóló javaslatát kedden kapták meg első olvasatra a tagállamok. Ez szerint a pénznek 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a háború legalább 5 éves elhúzódásával számolnak, mutatott rá. A nyugati és keleti vállalatok magyarországi együttműködése jó példa arra, hogy a világgazdasági vezetői még nem vesztették el a józan eszüket, és az ideológikus megközelítések nem írják felül teljesen a racionalitás szempontjait, jelentette ki a tárcavezető Párizsban, ahol a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet miniszteri tanácsának ülésén vett részt. Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idejévtől visszatér a növekedési pályára. 2,1%-os gazdasági növekedést várnak, jövőre pedig 2,8%-osat, ismertette a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet kiadványát a pénzügyminisztérium. Az OECD elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházásokat és a magánszektor fogyasztását, ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket. Létrejött a közös munka konkrét lépéseinek menetrendjét is tartalmazó együttműködési nyilatkozat a Honvédelmi Minisztérium felügyelet alá tartozó Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZRT és a Saab svéd vállalatcsoport között, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a közös munka a kiterjesztett valóság technológiák területére fókuszál. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól újabb 4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Jövő heti ülésükön újra tárgyalnak a forgalmazók azon javaslatáról, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédországok átlagára legyen a referenciaérték. Újabb rekordot hozott a múlt hónap utolsó napja a nagyobb méretű napelemes rendszerek termelésében, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A negyedórás átlag teljesítményük aznap 00:30-tól 3159 megawatt felett alakult, ezzel egymás követő 3 hónapban dőlt meg az ipari létesítmények termelési rekordja. 340 milliárd forintnyi pályázat indult az egyetemek számára a tudományos és innovációs parkok létrehozására, jelentette be az innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkár. Hankó Balázs elmondta, a Neumann János program 3 fő területre fókuszál, az egészséges életre, a digitalizációra és a zöld átállásra. A kormány úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum irányításával a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ alárendezi a magyar kultúra közgyűjteményi szektorban őrzött tudás tárgyi és szellemi emlékeinek korpuszát, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. Ennek oka, hogy a nemzeti közgyűjteményi intézmények feladata, hogy megjelenítsék a magyar örökséget, magyarázta Csák János. Létrejött Magyarország 3. UNESCO tanszéke. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen induló tanszék a vízkonfliktusok kezelésével foglalkozik, mondta el az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Réthei Miklós ismertette, az UNESCO az ENSZ egyik szakosított szervezete, amely 1945-ben alakult, és amely az oktatás, a tudomány, a kultúra és az információs technológia területén tevékenykedik. Los Angelesben rendőri erővel távolították el a palesztinpárti tüntetők által emelt barikádokat a Kaliforniai Egyetem területéről, miközben többeket őrizetbe vettek. Az Egyesült Államok több száz egyetemén tartottak már megmozdulásokat az elmúlt 2 hétben, számos helyen nyíltan zsidó ellenes megnyilvánulásokkal. Az év egyik legszebb meteorraja, az Éta akvaridák csillaghullása lesz látható vasárnap hajnalban, tájékoztatott a svábhegyi csillagvizsgáló. Az idei évre a raj egy kisebb kitörését jósolják, amelyhez hasonló valószínűleg nem lesz 2046-ig. Végül az időjárásról, a folytatásban alapvetően borult lesz az ég, de északkeleten előbukkanhat majd a nap, ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néha zivatar is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa felhívásai a szerdai audiencia végén. A Máriás hónap kezdetén imádkozzunk a békéért. A Szent Atya legyen Jézus nevében az egyházunknak biztos kezű kormányosa. Interjú Bábel Balázs Kalocsa Kecskemét érsekkel a Magyar Nemzeti Zarándoklatról és negyedszázados érseki jubileumáról. Rabszolgákból szolgák. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára. Ferenc pápa felhívásai. A Máriás hónap kezdetén imádkozzunk a békéért. Ferenc pápa a szerdai általános audiencia végén munkás Szent József ünnepéről és a kezdődő Máriás hónapról szólt, majd a hívek imáit kérte a világban dúló konfliktusok megszűnéséért. Ukrajna, Palesztina, Izrael és a myanmári rohingya lakosság ügyét a szívében hordozza, mint ahogy a kenyai áradások áldozatait is. A pápa felemelte szavát a fegyvergyártás ellen. Az olasz nyelvű zarándokokhoz fordulva a Szentatya köszöntötte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat.
Oggi primo maggio con tutta la chiesa facciamo memoria di San Giuseppe lavoratore ed iniziamo il mese mariano.
Május 1-én munkás Szent Józsefre emlékezik az egyház, és megkezdjük a Szűz Máriának szentelt hónapot. Ezért a pápa mindenkinek a názáreti szent család példáját ajánlotta figyelmébe, mint az otthoni közösség modelljét, mely az élet, a munka és a szeretet közössége.
E poi non dimentichiamo di pregare per la pace.
Ne feledjünk el imádkozni a békéért. Imádkozzunk azokért a népekért, akik a háború áldozatai. A háború mindig vereség, mindig. Gondoljunk a meggyötört Ukrajnára, mely nagyon szenved. Gondoljunk Palesztina és Izrael lakosságára, akik háborúban vannak. Gondoljunk a rohingyákra, Myanmarra, és kérjük a békét. Kérjük az igazi békét ezeknek a népeknek és az egész világnak. Sajnos ma a legjövedelmezőbb befektetések a fegyvergyárak. Szörnyű dolog a halálon nyerészkedni. Kérjük a békét, kérjük, hogy haladjon előre a béke, fohászkodott az audiencia végén a pápa, aki áldását adta valamennyi jelenlévőre.
Chiediamo per la pace, che vada avanti la pace. A tutti la mia benedizione.
Ferenc pápa hasonlóképpen szólt a lengyel hívekhez is. Május hónapban imáitokban bízzátok személyes és családi életetek történéseit a szűzanyára, mint ahogy a háborúk áldozatainak szenvedését is. Imádkozzatok az egyházért, hazátokért, Ukrajna és a Közel-Kelet békéért. Mária, akit 11. Pius pápa 100 éve nyilvánított Lengyelország királynőjévé, támogasson és vezessen benneteket. Az angolajkú híveket köszöntve fejezte ki lelki közelségét a Szentatya a kenyai lakosság iránt. A súlyos áradás tragikusan kioltotta oly sok testvérünk életét, sebesülteket és nagy pusztítást hagyva maga után. A szélsőséges időjárási körülmények és az áradások okozta gátszakadás következtében legalább 169-en meghaltak, 91 személy eltűnt. Több mint 190 ezer embert érint a Nairobi és Maimahui környékén bekövetkezett katasztrófa. Ferenc pápa mindenkit arra szólított, hogy imádkozzon a természeti csapás sújtott a lakosságért. A nehézségek közepette se feledkezzünk el a feltámadt Krisztus öröméről. A Szent Atya legyen Jézus nevében az egyházunknak biztos kezű kormányosa. Hallgassák meg Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsekkel készült interjúnkat a Magyar Nemzeti Zarándoklatról és negyedszázados érseki jubileumáról.
Kettős jubileum témájáról kérdezem Bábel Balázs kecskemét kalocsai érseket a Szent Atyába való találkozás után. Egy évvel a pápa apostoli magyarországi látogatása után éppen most találkoztunk vele, ennek a lelkületéről, hangulatáról kérdezek érsek atya. A másik pedig a te negyedszázados érseki jubileumod, hogyan tudsz erre is visszatekinteni, és ezt oszd meg velünk a hallgatókkal.
Valóban most jöttünk az audenciáról, és a Szent Atya felidézte az egy évvel ezelőtti eseményeket, nagyon kedvesen szólt hozzánk, felemlítve magyarok szentjeit, az ottani fogadtatást, hogy zarándokként jött, barátként fogadtuk, és áldását adta ránk. Jó volt ezt megtapasztalni, és az a közösség, amelyik most eljött, püspökök, papok, és a zarándokok örömmel vették a Szent Atyának ezt a hozzánk szóló biztatását, és láthatóan kedves üdvözlését kérte, hogy imádkozzunk érte. Mi itt helyben rögtön megtettük, pápai himnuszunk eléneklésével kértük az Istent, hogy tartsa meg őt, és ezt kérjük mi is, hogy az egyház legfőbb pásztoraként biztos kézzel vezesse az Anyaszent Egyházat, legyen ennek a hajónak Jézus nevében az igazi kormányosom, hiszen hányák vetik a hullámok a világot és benne az egyházat is. Nagyon nagy szükség van arra, hogy Szentlélektől eltelt bölcs vezetéssel, irányítással tudjunk haladni a nehézségig közepette, és ezt kérte, és hát erre szeretnénk mi is választ adni itt létünkkel és imádságunkkal.
A másik jubileum pedig a te érseki kinevezésed, amelyre 25 évvel ezelőtt, tehát negyed századdal ezelőtt kerül sor, ezért ez egy óriási idő, szinte egybeesik ezzel az új évezrednek, az 2,5 évtizedével.
Igen, 1999 április 10-én szenteltek püspökké, és egyben a Kalocsa kecskeméti érsek koadjútor érsekévé váltam, ami annyit jelentett, hogy abban a percben, amikor Dankó érsek befejezte szolgálatát, pontosabban elhunyt, akkor teljes joggal átvettem az egyházmegye irányítását. Erre 2,5 hónap múlva került sor, június 25-én. Hosszú idő egy ember életében, 25 év, vagy hangzatosabban a negyed évszázad, talán még az érsekek között is jelentős időnek számít, ahogy visszagondolok elődeimre, hiszen 91. kalocsai érsek vagyok Isten kegyelméből. Ez az időszak nagyon mozgalmas volt, hiszen kormányok jöttek, váltakoztak, és változott a világ is, és benne a magyar egyház helyzete. Voltak nehezebb és könnyebb évek, idők, amikor hát nem volt egyszerű az egyházmegye vezetése. Talán azt lehetne mondani, hogy ez az időszak azzal a tapasztalattal járt számomra, hogy az a jelmondat, amit én választottam, hogy pro regno Dei, az Isten országáért, kialakítva új misés jelmondatomból, keresétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát, ez nem csak örök időszerűséggel ad számomra és számunkra programot, hanem feladatot is. Jézus mondja egy helyütt, hogy Isten országa erőszakot szenved, és erőszakosok ragadják el azt, vagyis, hogy keményen kell az Isten országáért fáradozni minden erőbevetéssel. És ez vonatkozik rám, papságra, de a mai időkben a hívekre is, hiszen olyan nagy ellenszélben vagyunk, nagy a keresztény ellenesség szerte a világban, vagy a közömbösség Magyarországon is, tehát megmaradni a hitben és keresztény életformában az feladatot jelent, és küzdelmet. Isten kegyelmét kell hozzá kérni, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Ezt lehetne így summázni erről az időszakról, amiben nyilván voltak olyan idők, amikor a papszentelések által egy örvendetesebb idő következett be, vagy építkezések voltak, iskolák átvétele, de ugyanakkor jelentett megpróbáltatást is, hiszen ott, ahol emberek vannak, ott feltétlen kíséri a gyarlóság, és mondjuk ki, maga a bűn is az egyház életét, és ezzel megküzdeni, ez feladatot és nehézséget jelent. Hát amiért én eljöttem, egyrészt háladás, másrészt pedig erő, kérés a megmaradt hátralévő időmre.
Túl a papszenteléseken, mi az, ami még hálát igényel és hálaadásra dolgot ebből a negyedszázados érseki szolgálatból?
Hát egyrészt az, hogy megőrzött az Isten magam gyarlóságai ellenére is, hogy tudtam azért ezt a feladatot végig végezni, hiszen azt lehet mondani, hogy mindig ott vagyok Kalocsán, tehát évek múltak el, hogy én szabadságon vagy szabadnapon lettem volna, mindig hát ott voltam a hívek és a papok környezetében, és ugyanakkor elérhető voltam, voltak nagy építkezések, illetve a múlt föltárása, ami engem nagy örömmel tölt el, mint ahogy amikor itt a Calixtus katakombában szinte elérzékenyültem látva keresztény elejeink hősiességét. Ugyanez a lelkület fogott el, amikor a Szent Asztriknak a erekét azonosítottuk, föltártuk a első Szent István kori templomot, az utána lévőt, és most is jön például egy nagy évforduló majd, Mohácsi csatának az évfordulója, Tomori Pál, akiről hidat szeretnék elneveztetni ott mellettünk. Ezek mind nem csak hősök voltak, hanem végül is mártírok is, az anyaszentegyházért, vagy ahogy annak idején ők mondták, Krisztus vallásáért életüket adták.
És csak, hogyha köszönöm a beszélgetést, ezt a negyed századot, Jóisten áldását kívánom az eljövendő szolgálatra még.
Nagyon szépen köszönöm, és minden hallgatót szeretettel köszöntök.
Bábel Balázs, Kalocsa Kecskemét érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Rabszolgákból szolgák. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
Egyik este, amikor az édesanyja a vacsorát főzte, 14 éves fia jelent meg a konyhaajtóban, kezében egy cédulával, és azt hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át anyjának. A cédulán a következő felsorolás volt olvasható. A virágágyás kigyomlálásáért 5 euró. A szobám rendberakásáért 5 euró. A tejvásárlásért 3 euró. A húgomra való felvigyázásért 10 euró. Az iskolában kapott 3 jelesért 5 euró. A szemét kihordásáért 3 euró. Összesen 30 euró. Az édesanyja kedvesen nézett a fia szemébe. Rengeteg emlék tört fel benne. Megfordította a cédulát, és a következőket írta rá. Mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt, 0 euró. Az összes átvirasztott éjszakáért, amit a beteg ágyad mellett töltöttem, 0 euró. A sok-sok ringatásért, vigasztalásért és könycseppjeit felszárításáért 0 euró. Mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked, 0 euró. Minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem neked, 0 euró. Az ételért, amit minden nap neked adok, 0 euró. Az édesanyja kedves mosolyjal nyújtotta át a cetlit fiának. A gyerek elolvasta, és 2 nagy könycsepp gördült ki a szeméből. Összegyűrte a papírost, és azt írta a saját számlájára, fizetve. Aztán édesanyja nyakába ugrott, és szorosan ölelte át őt. Megható történet. A szerető édesanyja és édesapa ingyen szeret. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliuma ennek az emberi szeretetnek az alapjára fókuszálja figyelmemet. Az ingyenes, feltétel nélküli szeretet alapja Isten ingyenes, feltétel nélküli szeretete. Oly sokszor hallhattam már, hogy talán már nem is tudatos számomra. Ha tényleg tudatossá válna ez az isteni szeretet, ha tényleg érezném az ő baráti közelségét, és tényleg elhinném ezt az üzenetet, amelyet Jézus hozzám is intéz, megváltozott életet élnék. Egyébként csak beszélek róla, de szívem távol áll tőle. Isten ingyenes, megható szeretete abban áll, hogy saját, isteni életét ajándékozza. Minél több időt töltök vele, annál nagyobb részt látok belőle. Annál jobban képes vagyok elfogadni saját magamat és másokat is. Jó néhány évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy olyan emberrel, aki barátsággal közeledett felém, de aztán fokozatosan ébredtem rá arra, hogy ezt nem ingyen teszi, hanem cserébe úgymond elvárásokat fogalmaz meg irányomba. Ha akkor belemegyek ebbe az úgynevezett alkuba, egész biztos, hogy szolgája lettem volna, és nem barátja, ugyanis aki egy társadalmilag magasabb szerepet tölt be, hajlamos úgy felemelni másokat, hogy mindezért cserébe elvárásokat támaszt. Barátság címszó alatt szolgákat gyűjt, rabszolgákat. Jézus barátokat akar, és nem rabszolgákat. Ő úgy akar felemelni, hogy teljesen lehajol az én szintemre, és hozzám igazodva akar Istenhez közelebb vinni. A helyes Isten ismeret feltétele a Jézussal való őszinte barátság. Istenhez, a mennyei atyához, Jézus barátsága által közelebb kerülhetek, ugyanis ő az atya igazi arcát mutatja meg. Aki engem lát, látja az atyát. Olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 9. versben. Mondja Fülöp apostolnak, és nekem is ezt mondja, aki keresem, vagy már aki megtaláltam az Istent, és tovább ismerkedem vele. Jézus barátsága által felül emelkedhetek magamon, és minden helyzetet másképp látok majd. Ez az a barátság, amely által megszabadulhatok minden megkötöttségemből, rabszolgaságomból, és igazi emberré válhatok. Krisztus barátsága nem megfojt, hanem feltámaszt. Az új szeretet parancs tehát akkor kezd életbe lépni, ha elindul a viszont szeretet. Amikor az Istentől érkező isteni szeretetre szeretettel válaszolok. Elindul a barátság Isten is közöttem, ahogy a Mester megmutatta, hiszen ezért is jött. Ez a fajta szeretet örömöt szül, és növeli azt bennem, és mindenkiben, aki viszont szereti őt. Minél nagyobb lesz az öröm bennem, annál több titok tárul fel számomra Istenről és saját magamról. Ez az igazi önismeret. A többi emberi, tudományos felfedezés mindezt elősegítheti és pótolhatja. Szükségesek az emberi tudományok, de az Isten és önmagam iránti szeretet alapmagatartását csak tőle kaphatom meg. Ehhez azonban oda kell tennem a részemet. Teljesen. Átengedem magam Istennek? Megengedem, hogy szeressen, hogy aztán viszont szerethessem?
Rabszolgákból szolgák. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a hétköznapi életben megtapasztalható csodákról beszélgetnek. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjának tagjaival, talán egy nagyon érdekes és akár több műsort is felölelő témáról fogunk beszélgetni és foglalkozni, mégpedig a csodákról fogunk beszélgetni. Ha valaki a mai világban azt a szót hallja, hogy csoda, talán kissé szkeptikus, tartózkodó vagy idegenkedő a témától, hiszen most már a média világában élünk túlzottan is, és annyi sok film, sorozat, mindenféle műsor, rádióműsorok, tudósok vagy egyszerű emberek is beszélgetnek ezekről a témákról, hogy talán nagyon sokakat megzavar ugye ez a sokféle információ, hiszen vannak, akik nevetgélve vagy viccesen beszélnek ezekről a dolgokról, talán enyhe gúny is érződhet az ő beszélgetésükből, aztán vannak, akik túlzottan a ló másik oldalára esnek, és mindenféle apró cselekedetet csodának tulajdonítanak ezzel, természetesen csorbítva a valódi csodáknak az igazságát, és azt gondolom, hogy a mai emberek többsége nagyon furcsán viszonyul ehhez a kérdéshez, és még sok egyéb kérdéshez is, és nem mer hinni abban, hogy léteznek valóban csodák, ha pedig mégis tapasztal ilyet, sajnos mivel egyre több a vallástalan vagy a hittől távol élő ember, és a hit ismeretei egyre összeszűkülnek, ezért sokszor nem tudja, hogy kinek tulajdonítsa ezeket, hogy milyen erőnek, vagy milyen természet fölötti beavatkozásnak. Aztán ebből születik nagyon sok félreértés, nagyon sok kellemetlenség, akár családon belüli konfliktusok, viták, és hát nem biztos, hogy a megfelelő tudás nélkül ezek helyesen értelmezhetőek. És éppen ezért gondoltam arra, hogy most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit értünk a csodán, egyáltalán mit nevezünk csodának, ha egyáltalán léteznek csodák, és hogyha beszélgethetünk erről a témáról. Mindenképpen fontos az, hogy ezeket a témákat érintsük, hiszen elgondolkodtatnak bennünket, és hogyha már lehetőségünk van, akkor próbáljunk meg közösen néhány értelmes választ vagy megoldást keresni arra, hogy mi is az a csoda. Először a Magyar Katolikus Lexikont hívom segítségül, hogy nézzük meg, mi is ugye a katolikus lexikon hivatalos megfogalmazása. Azt mondja, a csoda tág értelemben mindaz, ami csodálkozást vált ki, szoros értelemben pedig egy olyan esemény, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre. A vallástörténetben a csoda általában úgy szerepel, mint az istenség vagy az istenek rendkívüli megnyilatkozása, amely fölkelti az emberek csodálkozását, akár félelmét vagy tiszteletét. Ezúttal azonban csak a kinyilatkoztatott vallásban tapasztalható, a mi vallásunkban megtapasztalható csodákról fogunk beszélgetni. A csoda fogalmának értelmezése itt sem egyszerű és nem is egyértelmű. Az Ószövetség például sokszor említi Isten csodás tetteit, de a héber nyelvben nincs szó a csoda filozófiai vagy teológiai megnevezésére. Isten inkább csak jelet ad, erejének jelét, vagy elkötelezettségének jelét. Ilyen például az Egyiptomból való szabadulás és az azt kísérő jelenségek sorozata. A második törvénykönyv 26. fejezetének 8. versében ilyen ószövetségi hit alapján jelenti ki, hogy Isten őseiket erős kézzel vezette ki Egyiptomból jelek és csodák kíséretében. Az idegen népeknek a jelekből kellett felismerni, hogy Jahve az igaz Isten, mert jelekkel mutatta meg fölényét a bálványok fölött. A csodák az Ószövetségben elsősorban Isten nagy tettei, amelyeket a nép érdekében visz véghez. Még nem különül el a kérdés, hogy mi a csoda a természetben, vagy a természet fölött. Isten a természet rendjének is a teremtője, azért mindent irányíthat. A hagyományos hit azért alakulhatott ki, mert egyes eseményekben megtapasztalták, hogy Isten valóban ura a világnak, és ő a mindenható. A régi csodákat úgy magyarázzák, hogy az ősök méltók voltak Isten szeretetének kinyilvánítására, mint koruk közössége. Az új szövetség és az új szövetségi szent iratok szintén Isten rendkívüli beavatkozásait látják a csodákban. Erő megnyilvánulások, jelek és csodálatos dolgok, ezek beszélik el Isten hatalmát. És itt elsősorban az új szövetségben Jézuson keresztül ő általa viszi végbe a legnagyobb csodákat, hiszen ezzel igazolja az ő küldetését és természet fölötti mi voltát. Ugye ezekről olvasunk a húsvéti időben, és nyilván a húsvéti idő előtt évközben is természetesen, de különösen itt a húsvéti csodák kapcsán. És akkor itt megállnánk a hivatalos értelmezésben, a hivatalos gondolkodásban, és megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen mit is takar maga a csoda a mi egyéni életünkben. Látjuk így az egyháznak a tanítását, látjuk azt, hogy nem zárkózik el az egyház a csoda fogalmától, és ugye két kaput nyit meg előttünk, hogy csoda az, amire rácsodálkozunk, ugye, tágabb értelemben, és csoda az, ami jelként Isten hatalmáról, természet fölötti hatalmáról tesz tanúságot, és akkor itt megállunk egy picit, és nézzük meg, hogy mi hogy látjuk ezt a kérdést. Első kérdésem az lenne hozzátok, mindkettőtökhöz, hogy ti hisztek-e a csodákban? És ha igen, miért igen, ha pedig nem, akkor miért nem?
Hát én nagyon hiszek a csodákban. És nekem olyan ez az egész, hogy amikor kicsi voltam, akkor mindig mondták dolgokra az emberek, hogy csoda, így csoda, úgy, és nem értettem, hogy ez miért csoda, nekem olyan természetes volt. És hogy rájöttem, hogy az Isten szeretetének igazából ez a ragyogása, ami folyamatos, és hogy néha belepillanthatunk, vagy néha ezt a ragyogást mi is megláthatjuk, és szerintem ez a csoda az életünkben. És hogy miért hiszek benne, mert megtapasztaltam. Tehát volt megtapasztalásom, láttam csodát az életemben, a körülöttem lévők életében, már nekem a születésem is egy csoda volt, hogy megmaradtam utána, és hogy egyáltalán itt ülhetek, és azon felül rengeteg minden szinte elkényeztetett az Isten az életem során.
Hát az volt a kérdés ugye eredetileg, hogy hiszek-e a csodában? Igen. Szerintem elképzelhetetlen lenne az életünk csodák nélkül. Egyrésztről én azt gondolom, hogy mondjuk a kegyelem megtapasztalása is egy ilyen csoda már a mi életünkben. Én ezt is úgy élem meg. A másik része pedig, hogy a szentek életében meg rengeteg csodának lehetünk így tanulni, vagy általuk megtapasztalhatjuk ezt.
Ferenc pápa olyan érdekesen ír a csodákról, és beszél arról, hogy mi is a csoda. Azt mondja a Szent Atya az egyik prédikációjában, hogy a csoda a kezdet. Vajon mit gondol Jézus arról a sok keresztényről, akik megállnak az első kapott kegyelemnél, és nem haladnak, és úgy viselkednek, mint amikor az étteremben valaki már jól lakott az előétellel, és hazamegy, nem tudva, hogy a java csak azután jön. Mert sok egy helyben álló keresztény van, aki nem halad, akik beletemetkeznek a mindennapok dolgaiba, a jó dolgokba, de nem növekednek, kicsik maradnak. Parkolópályán lévő keresztények leparkoltak, kalitkába zárt keresztények, akik nem tudnak repülni arról a szép dologról, álmodva, amire az Úr hív minket. Merjük feltenni a kérdést. Mi az én vágyam? A csoda az csak az előétel, így fogalmaz Ferenc pápa. Azok a csodák, amelyek történnek, kinyilvánítják az Isten hatalmát, de a csodák után Isten valami sokkal nagyobbat akar cselekedni. Ugye Jézust igazolja csodákkal, János evangéliumának a 4. fejezetében is olvasunk egy olyan történetet, ahol Jézus ugye vitába keveredik az őt hallgatókkal, akik csodát követelnek tőle, jeleket és csodákat. És azt mondja Jézus, ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. És tulajdonképpen ezt a furcsa helyzetet tárja elénk, hogy sokan csak akkor hajlandóak hinni, hogyha történnek jelek, történnek csodák, és ahogy Ferenc pápa mondja, nem mennek tovább. Hiszen Isten, Jézus Krisztus csak igazolni akarta a csodákkal, de ő sokkal többet akart adni az embernek, új életet, üdvösséget, megtérést, mennyországba való bejutást, feltámadást, és ez sokkal több, mint egy földi csoda. Hiszen a földi csoda az csak egy pillanat erejéig tarthat, de ha utána nincs változás, akkor hiába való volt a csoda, hiszen a csoda, különösen itt most az Isten csodáiról beszélünk, ezek nem valamiféle embert elkápráztató mutatványok vagy szórakoztató programok, hanem minden esetben az ember megtérését segítő jelek. És hogyha ebből indulunk ki, akkor hogy látjátok ti, van-e szükség ma csodákra, vagy ha másképp közelítjük meg, mennyire igénylik az emberek ezt a csodát? Ti hogy látjátok az embereket, hogy mennyire befolyásolja az embereket, vagy az emberek hitét az, hogy kapnak-e csodát, vagy jelet, vagy nem kapnak? Hogy látjátok, hogy milyen a mai ember, ha a csodákról van szó?
Hát várja a csodát, de nem tesz érte semmit. Én ezt látom. Tehát, hogy várja, hogy róla gondoskodjanak, hogy minden meglegyen lelkileg, mert igazából erre vágyunk. Az, hogy meg tudja ezt magának fogalmazni, az már más kérdés. De igazából vágyik a csodára, de nem tesz érte semmit. Az, akitől várja, azzal nincs kapcsolata. De nagyon-nagyon sok embernek nincs kapcsolata. Ez olyan, mintha édesanyámtól várnék valamit, és nem is ismerném, most tudnám, hogy kicsoda.
Egyrésztről várja, másrésztről meg nem ismeri fel. Tehát én azt gondolom, hogy pont azért, amit mondott Kriszta, nincs meg a kapcsolat, és azért fel se ismeri azt a nevezzük jelnek, kegyelemnek, amit csodaként akár meg is kaphatna, hogy ő most tulajdonképpen részesült abban a bizonyos csodában, mert nem látja.
És mi kell ahhoz, hogy az emberek a csodákat helyesen értelmezzék? Vagy mi kell ahhoz, hogy tegyenek értük valamit? Vagy mit kellene tenni ahhoz, hogy ezek a csodák megtörténjenek? Hiszen azt hangzott el az előbb, ugye, hogy sokan várják a csodát, ami igaz is, de nem tesznek érte semmit. Mit kellene tenni az embernek ahhoz, hogy a valódi csodákat észrevegye?
Szerintem imádkozni, elsősorban imádkozni, ahhoz, hogy észrevegyük a csodákat, ahhoz nyitott szemmel kellene járni, ugye a lelki szemünknek nyitva kell lenni, és ezt csak Isten tudja megnyitni, megtisztítani a mi szemünket, levenni róla a hályogot, mindent, ami gátol abban, hogy igazából észrevegyük azokat a csodákat, amiket tudod, mert az életünk maga egy csoda, tehát minden csoda körülöttünk.
Hogyha most kapásból azt kérné valaki, hogy most jeles ürén kérem, hogy soroljunk fel csodákat, ami nagyon könnyen észrevehető. Mi az első, ami eszetekbe jut?
Az életem.
És hogyha még kiegészítenénk akár kisebb dolgokkal is, vagy nem úgy kisebb dolgokkal, hanem ami nem az életünkről szól, vagy nem csak az életünk, milyen csodák vannak még körülöttünk szerintetek, amit ugye az embernek fel kellene ismerni? Milyen csodák lehetnek még körülöttünk? Mi az, ami csodálkozással tölt el bennünket? Mire csodálkozhatunk rá így a világban szerintetek?
Hát most nehezet kérdeztél, mert szinte minden az életünkhöz kapcsolódik, szerintem, amit így most hirtelen eszembe jutna. Tehát az egészségemtől a családomig, az mind-mind az életemhez kapcsolódik. Tehát, ha így a mindennapokban kérdezed, vagy maga a hitem is akár. Tehát.
Igen, azon felül még szerintem az eukarisztia is maga egy csoda, tehát amikor mondjuk a Szentmisében ugye az átváltoztatás megtörténik, az is egy csoda igazából, és az, hogy magamhoz vehetem Jézust minden nap, vagy amikor szeretném.
A színeket, ha nem leled, s az életed szürkén éled, csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd a súlyt,
lásd a csodát, s éld velem át, nézd milyen gyönyörű.
Talán az elmúlt időszakban erről sokat hallottunk az eukarisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében és a lecsengésében is. Ugye az eukarisztikus csodákról talán evel kapcsolatban lehet az egyházon belül legtöbb ilyen csodát hallani, vagy akár a kegyhelyeken, egy-egy kegyhelyen, ahol valamilyen olyan csoda történt, mint például Mária Pócson, hogy valaki meggyógyult, vagy Szent Kúton, ahol ugye a kút vizének a hatására valamilyen súlyos betegségből meggyógyult valaki, vagy ezeken a nagy helyeken, ahol Lourdesban, Fatimában, ahol a betegek százait viszik, ezeket is lehet nyilván csodáknak nevezni, amivel a tudomány azért mindenképpen megküszködik, hiszen egy csodát nem lehet racionális módon megmagyarázni. Ezekről a csodákról hallunk az egyházon belül, vagy betegségekből való gyógyulás, szabadulás, vagy bármilyen ilyen területen való megújulás, ugye ezek mind-mind csodáknak nevezhetők. De hát történhetnek csodák a családban, a munkában, az emberi kapcsolatainkban, hogy ezek a tágabb értelemben vett csodák, viszont vannak olyan csodák, amiből az Istent is felismerhetjük, ami nem hirtelen és pillanatnyilag kialakult csodák, hanem létező csodák, mint például a teremtett világ, ugye a természet, ugye a különböző színek, formák, törvényszerűségek, a biológia, a fizika, a kémia, ezek mind-mind, ugye ezeknek a jelei, ezeknek az összetevőjét, ezek mind-mind csodálkozással töltetik el az embert. És ebből fakadna a következő kérdésem is, ugye Timi már tett egy szösszenetnyi említést erről, hogy lehet-e a hitet csodának nevezni?
Igen.
És ha igen, akkor miért? Mert ez egy érdekes kérdés, hogy lehet-e a hitet, mert van, akinek ez annyira természetes, hogy hát én vallásos vagyok, hívő vagyok, ezt kaptam, így neveltek, pont.
Biztosan mindenki kapta, de azt, hogy felismerje, vagy hajlandó ezért bármit is tenni, hogyha nem ebben a közegben nevelkedett, vagy akár ha ebben is nevelkedett, de amit Kriszta is elmondott, hogy így szépen mondjuk imádkozik valaki, de nem tiszta szívvel, nem tudja megnyitni magát a Jóisten felé, tehát nincs meg az a kapcsolata, ami szükséges ahhoz, hogy a hitében tudjon növekedni, akkor semmit nem ér az egész. Tehát így szerintem ez fontos. Nekem maga ez is csoda egyébként, hogy a Jóisten oda vezetett ahova, tehát hogy én most katolikus keresztény lehetek.
És mit élsz meg te a hitedben csodaként tulajdonképpen? Tehát melyik az elindulása, vagy a folyamata, vagy mi az, ami úgy kézzelfoghatóan csodának nevezhető?
Maga az, hogy például az én útkeresésemben azért így mindig kaptam mindig egy ilyen lökést, vagy hogy mondjam, tehát hogy terelgetett engem a Jóisten, én ezt mindig éreztem, és érdekes, hogy voltak nehézségek ebben is, tehát én azt láttam, bizonyos felekezeteknél nagyon zárt a közösség, és ebben nagyon nehéz bejutni kívülről, ami pedig nyitott volt, annál én éreztem azt, hogy én nem vagyok a helyemem. Tehát így érdekes, hogy a Jóisten azért mindig terelgetett, és úgy alakult, hogy végül is egy katolikus pap volt az, aki teljesen kinyitotta a szívét, és akkor ő tudta így nekem az alapokat megadni. És nagyon érdekes volt, mert én a kezdetben hozzá sem mertem szólni. Tehát én azt gondoltam, hogy ő egy nagyon szigorú ember, egyébként az is volt, de ettől függetlenül volt egy olyan nyitottsága felénk, akik szerettek volna egy kicsit is elmélyülni a hitben, vagy felvenni egyáltalán a keresztséget, ami szerintem egy csoda volt.
Nekem igazából ez a csoda a hitemben, ezen már egyébként gondolkodtam, hogy hiszek valakiben, akit nem látok. Tehát az Isten képessé tesz engem, hogy higgyek valamiben, amiről semmit nem tudok igazából, nincs bizonyosságom róla, nem tudom megfogni, nem látom, tehát nem érzékelem az érzékszerveimmel, mégis tudok benne hinni, és szerintem ez a képesség a hit számomra, és ez egy csoda.
És mit ad ez a tapasztalat nektek a mostani, mai napokban, napjainkban, hogy a hiteteket ilyen csodaként tekintitek, vagy ad ez valami pluszt? Vagy tudtok el hétköznapokban is így gondolni a hitre, amikor kicsit több a feladat, több a munka, nagyobb a fáradtság, vagy ugye esetleg lelki értelemben is nem minden olyan prima, vagy nem minden olyan jól alakul, akkor tudtok-e ilyen csodaként tekinteni, hogy egymásra, a világra, a hitre, a vallásra?
Ez nagyon érdekes, mert nekem most pont nagyon sok van. Nagyon-nagyon sok feladat, és azt látom magamon, és nem csak ebben az esetben, nyilván korábban is észrevettem ezt, hogy ezen dolgoznom, hogy ilyenkor nagyon nehezen. Tehát nagyon nehezen. A templomban, a szentmiséken igen, de a feladataim közepette az adott helyszínen, akár az iskolában, vagy otthon, hogyha több munkám van, akkor nagyon-nagyon nehezen tudok oda koncentrálni. Imádkozom, természetesen az megvan rendszeresen, de nincs meg az a odafordulás teljes egészében az Isten felé. Tehát én nekem ez például nagyon nehéz, de úgy átlagosan a hétköznapokban, amikor mondjuk átlagosan sok a munka, tehát nem kiemelkedően, akkor azért igen, igen, az egy nagy csoda, és nagyon sokszor hálát adok, hogy hiszek, mert látom az emberek hozzáállását az élethez, látom azt, hogy milyen nehézségeik vannak, és azt, hogy kezelik Isten nélkül.
A te tapasztalatod azt mutatja, hogy megéri jó élmény a hitünkre csodaként tekinteni?
Meg mindenféleképpen. Nagyon-nagyon sokszor hálát adok, hogy így élhetek, és hogy Isten ezt a kegyelmet megadta, mert ha nem hinnék, nem biztos, hogy én már lennék, élnék.
Hát nekem egy belső iránytű, egy iránymutatás, egy tartás, tehát így a mindennapjaimban is nagyon igyekszem megélni ezt, hogy csodaként tekinthetek rá. Ugye nyilván nekem azért már eltelt egy jó pár év azóta, amióta kereszténynek mondhatom magam, de így mindig van egy-egy esemény, és ez nagyon érdekes, egy-egy beszélgetés, vagy egy-egy ilyen félmondat valakitől, és akkor eszembe juttatja a Jóisten, hogy ez nem természetes dolog. Tehát, hogy ugyanúgy, amit Kriszta is mondta, nekem is ezen még dolgoznom kell, hogy én viszont hajlamos vagyok arra, hogy természetesnek veszek bizonyos dolgokat, amiket nyilván nem lenne szabad.
Azt hiszem, hogy erre mindannyian hajlamosak vagyunk, tehát ez talán nem egyedi eset, hogy sok mindent természetesnek veszünk.
Igen, de azért mindig jön valami esemény, ami emlékeztet minket arra, hogy mint akár mondjuk egy egészségügyi probléma, vagy egy családi probléma, amikor azért felülíródik ez a természetesnek vett dolog. Igen. És akkor egyből megnyílik az a lehetőségünk is akár, hogy elgondolkozzunk, hálát adjunk azért, amink van, és úgy lépjünk tovább, vagy úgy menjünk tovább a mindennapjainkban.
Igen, de még ez betegség sem kell igazából. Mondtam, az előbb mondtam, hogy nekem például jó, de kell, hogy te van, akinek az kell. Nyilván egyediek vagyunk, és Isten egyformán szeret minket, csak nem egyforma módon. És nyilván azt szeretné, ha üdvözülnénk, és nekem pont a sok munka az, amikor kiderül, hogy nem természetes minden, amikor nem úgy sok, hogy fú, most, hanem szó szerint ez a beletet, ez az idegi fáradtság, és minden, ami jön, ez a 12 óráig odafigyelni, és tényleg minden, ott, és akkor még otthon is, és ekkor. Tehát nekem ekkor derül, hogy azért nem olyan természetes ez, hogy most te hiszel, és akkor, hanem ezt a kapcsolatot mindig ápolni kell, minden körülmények között.
Meg hát, amit Tim is mondott, sokszor ezek jelek, ugye?
Igen.
Sokszor
igen.
Egy-egy betegség, egy-egy krízis, egy-egy igen, munkahelyi, igen. Vagy családi kudarc, tapasztalatok, ezek jelek. És azoknak van nagy szerencséjük, akik ezeket a jeleket tudják értékelni. És még időben reagálnak ezekre a jelekre, és akkor következik be az igazi csoda, amikor elfogadom Istennek a jelzéseit, befogadom, elgondolkodok rajtuk, megvizsgálom, hogy mit tehetnék, és amit Ferenc pápa mond, aztán jön a csoda, ami még mindig csak az előétel, hiszen hogyha ezeket a csodákon keresztül egyre közelebb kerülünk az Istenhez, akkor az Isten mindig valami többet tartogat a csoda mögött, hiszen a csoda elszáll, a csoda, ugye szokták mondani magyar közmondás, hogy minden csoda 3 napig tart, és ez valóban így van, hogy a csodák egy pár napig elvarázsolnak, de utána elszállnak, viszont hogyha tovább megyünk, és követjük a csodának az iránymutatását, akkor az Isten valami sokkal nagyobbat, valami sokkal szebbet tartogat számunkra. Hát azt kívánjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy tapasztalják meg a saját életükben, hogy mennyi csodával vagyunk körülvéve. Legyenek hálásak azért a sok csodáért, amit a mindennapi életben megtapasztalhatunk, akár a kézzel fogható csodákért, akár a tágabb értelemben vett csodákért, és kérjük az Istent, hogy ezeken a csodákon keresztül nyissa meg a hálát a mi szívünkben, adja a hála tapasztalatát, a hálaadás mély érzéseit a szívünkbe, hogy ezáltal észrevehessük azokat az apróbb csodákat is, amelyeket talán elsőre nem látunk, de teljesebbé tehetik az életünket, és ne feledjük el, a csoda csak az előétel, és hogyha a csodákat elfogadjuk, és a hitünk megerősödik, Isten mindig sokkal többet tartogat a csodák mögött, mint amennyit el tudunk képzelni. Így kívánunk mindenkinek további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató. A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az idei miskolci Múzsadíjas Búzs Gábor Olivér forgatókönyvíróval beszélgetünk, majd ezt követően a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban megrendezésre került anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv elnevezésű verseny eredményeiről számolunk be. Végül pedig a Dobó István Vármúzeum aktualitásairól szólunk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után, a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, majd a Lélekszavában Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően a Segíthetünk című műsorunkban a Zsája Kids Beach suli vezetőjével és két növendékével beszélget a tehetségfejlesztéséről a szerkesztő Molnár András. Adásunkban véradási lehetőségekre is felhívjuk majd a figyelmet. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Ő lemetsz rólam minden olyan szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, A termőt viszont megtisztítja, hogy több gyümölcsöt hozzon. Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás által. Olvasom a János evangéliumban. Az én hivatásom megszeretetni az Úristent úgy, amint én szeretem, és megtanítani a lelkeket a gyermeki bizalom és megnyugvás egyszerű útjára, mondta Lisieux-i Szent Teréz. Az öröm a szeretet kifejeződése, a szereteté, melyet az embereknek és a dolgoknak nyújtunk. Az öröm annak a készségünknek kifejeződése, hogy hagyjuk magunkat meglepni és elbűvölni. Az öröm a mi válaszunk arra a kedvességre, amellyel az emberek és a dolgok felé fordulunk. Az öröm keresztény hitünk következménye is, hiszünk Istenben, akinek emberéletünket köszönhetjük, és aki felbátorít minket a szeretetre és a kedvességre. Mindenható örök Isten, működjék bennünk állandóan kegyelmed, hogy akiket a Szent Keresztségben megújítottál, segítségeddel bőtermést hozzanak, és az örök élet boldogságába jussanak.